Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorral, Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és vendégünkkel, Geszti Péterrel, aki egy furcsa csütörtöki napon megszűnt esőfelhőnek lenni, és azóta nem vagy esőfelhő?
Nem.
Szuper.
Egyáltalán, sőt, az tök jó, hogy beinspirált a kislányom, és szembesített a valósága, hogy ki vagyok én akkor éppen. Viszont ugye utána dolgozni kellett azon, hogy ne is esél vissza. Tehát magyarul, hogy egyszerűen megtartani azt a fajta pozitivitást, ami az embert egy élhető életben tartja.
El kellett kezdeni járni az anonim depressziósok körében, hogy ez a
nem, független... Viszont például ki kellett mondanom pár új tételt, ami alapján tudatosan éltem. Tehát például azt, hogy én azt gondoltam korábban, hogy Magyarország az tud lenni egy nyugatos demokrácia, és hogy erre talán a történelem során először van lehetőség. És ezek után, hogy ne kelljen minden nap valami ellen fölébrednem, valaminek állandóan a hiányát és a drámaiságát átélnem, és az életet szűkítő jellegét megszenvednem, ki kellett mondanom, ugye én azért csak magyar történelem szakon végeztem, hogy hát Gesztiként te tévedtél, rosszul gondoltad. Nem ez a valóság, hanem az a mondjuk 15 év, ami a 90-es rendszerváltástól eltelt, az egy nagyon rövid, apróbetűs rész lesz majd valószínűleg a magyar történelemben, és te rosszul gondoltad, te azt hitted, hogy ez majd így folytatódik, és ez lesz az életünk keretrendszere, de nem így van. És onnantól kezdve, hogy ezt ki tudtam mondani, vagyis onnantól kezdve, hogy azt ki tudtam mondani, hogy én tévedtem, és egy újfajta életet kell kialakítanom ennek a szellemében, ennek a felismerésnek a szellemében, onnantól kezdve könnyebbé vált sokkal az életet élni a hétköznapokban.
Ugye a te munkásságod az elképesztően összefonódik a magyar nyelvvel. Ugye ennek függvényeként valószínűleg nem is volt kérdés az, hogy te mondjuk nem Magyarországon éljél. Vagy
ez
volt?
Egy ponton volt ez a 90-esek elején, vagy 80-esek végén, amikor már tévében műsorokat vezettem, és egyszer csak elindult az MTV Europe, amit mi ilyen tányér antennákon keresztül próbáltunk nézni meg, hanem akkor haverjánk VHS-en másolták a műsorokat, és akkor hozták be. És akkor emlékszem, volt egy olyan pillanat, amikor kerestek Kelet-Európából műsorvezetőket, és akkor csináltam gyorsan egy ilyen kis showreelt magamról, amit persze teleraktam angol szóviccekkel, amit senki nem értett rajtam kívül, ezt kiküldtem, és mondták, hogy nagyon jó, de ennél egyszerűbb dolgokra vágynak.
Akkor volt egy pillanat. Angolok nem értették.
Nem, az elég jó, elég rosszul beszéltem az angolt, hogy lehessen érteni. Tudod, ez a hanglisból kinőve. De a lényeg az, hogy akkor volt egy pillanat, amikor elgondolkodtam, hogy akár meg lehetne ezt próbálni máshol is, de aztán itthon maradtam. És egyébként marha érdekes, úgy emlékszem, volt egy bácsi, János bácsinak hívták, a Magyar Rádió parkolójának volt a parkolóőre. Egy ilyen kis Csepel kemping kerékpárral jött be mindig, és én amikor beálltam a rádió elé a kis poszkimmal, akkor mindig jött mosolyogva, hogy Péterkém, hogy van, mi újság van? Egy aranyos, helyes pesti ember volt, és amikor egyszer meséltem neki, hogy képzel János bácsi, kiküldtem a kazettát, hogyha nézzék meg, hogy hát ha én jó leszek, hogy Péterkém, hát miért menne el innen? Hát itt olyan jó magának, hát itt minden olyan klasszul alakul ebben az országban. Ja.
Hát figyelj, akkor...
De ezt ő se tudhatta, meg én se.
Senki nem látja előre, hogy mi
hová
fordul.
De fontos, én nem élem úgy meg, hogy micsoda lehetőségtől lettem elvágva, vagy hogy rosszul döntöttem. Tehát, hogy nincs bennem az, hogy hát hogyha már nem tudom.
De te más nyelven is tudsz ilyen, más nyelven is tudsz geszti lenni?
Egyáltalán nem, és ez nyilvánvalóan azért van, mert nem gyakoroltam soha. Tehát, hogy én közepesen jól beszélek angolul, de nem annyira, hogy meg tudjak hasonló típusú dalszöveget.
Hát figyelj, a Milos Forman, akinek ugye nem kellett szóvicceket csinálnia, viszont filmeket kellett, amikor elment Amerikába, onnantól kezdve a szerzői filmek helyett csupa bestseller filmesített meg, és akkor megkérdezték tőle, hogy miért. Ugye barom jó filmeket csinált az Amadeuszt, a Hert, tehát
amikkel felnőttünk,
és Ragtime. Akkor azt mondta, hogy mert nem itt nőttem fel, nem ismerem a kultúrát, nem ismerem a félszavakat, nekem kell valamire támaszkodnom, amire oda az a Csehszlovákiában, akkor ő ugye még Csehszlovákia volt, és nem Csehország, tudtam támaszkodni, itt meg nem megy. Tehát valószínűleg egy csomó minden olyan van, amit ez fel kell...
Igen, de lehet, hogy nem dalszerzőként kellett volna megélnem, mert hát azért csomó minden mást is csináltam, tehát hogy lehet, hogy azért ki lehetett volna
bontakoztatni ezt. Hát a reklámszakma az konvertálható lett volna.
Hát a reklámszakma némileg igen, de például az, hogy te mondjuk kulturális projektmenedzserként vagy producerként működsz, tehát van egy gondolatod. Én azt gondolom, hogy az arckeltást, ha Berlinben csináljuk meg, akkor az egy világsiker, érted? Tehát, hogy
Hát szerintem itt is, mondjuk itt is világsiker volt. Tehát,
igen, ez egy tipikus magyar világsiker, óriási világsztár vagy Budapesten.
Figyelj, mindig azt szoktam mondani, hogy itt csak az arányok mások, tehát hogy, hogy van, abszolút ugyanazokat a sikereket éred el itt is, ugyanolyan népszerű vagy, csak ezt egy most ugye már 9,5 milliós országban teszed, és nem pedig egy 300 milliósban, és de hogy mondjam, az arányok ugyanazok? Tehát azért
az arányok ugyanazok, a lehetőségek nem. Igen. Tehát azért az teljesen egyértelmű. Tehát, hogy olyan kvalitású emberek, mint mondjuk akár mi magunk vagyunk, vagy mások az ismeréseink közül, azért sokkal nagyobb versenyben, de nagyobb lehetőségekkel is rendelkezhetnek. Ugyanakkor ugye látjuk egy csomó kollégánkat, akik szerencsét próbáltak, vagy próbálnak külföldön. Jellemzően nem színészekre gondolok egyébként, igen, mert az nem szokott menni, de mondjuk operatőrnek azért, igen, sikerült, rendezőnek azért sikerült bizonyos értelem, egy bizonyos szintig feljutni. Így
igen,
van?
Igen, de az én azt látom az összes sikerük mellett, hogy az abban effektív a normálisnál ötször annyi munka van.
Tehát, vagy száz, persze.
Tehát hogy egyszerű, én azt gondolom, hogy van egy határ, amikor ez a fajta siker, ez egyszerűen nem éri meg, mert annyi minden mástól veszel, kivéve, hogyha életed egyetlen egy célja van, hogy sikeres legyél.
Így van.
Ha élni is szeretnél, és barátokat is akarsz, családot akarsz, és élvezni akarod egyszerűen ennek az ízét, akkor szerintem ez nem működik nekünk.
Lehet, de én is azt gondolom, nem a méretekben keresi az ember igazából azt, hogy ki tudod-e teljesedni, hanem abban, hogy egyáltalán meg tud-e alkotni egy egyedi mondatot, tud-e egy újszerű felvételt csinálni, alakít-e egy olyat, amit más nem tudott volna, és az nem a nagyságrendtől függ, hanem a belülről jövő aktuális állapotnak, tehetségnek az állapota. Szóval, hogy attól függ igazából, és ez itthon is ad szerintem elég játék lehetőséget.
Amit akartam kérdezni akkor, amikor arról beszéltünk. Előtt? Nem, arról beszéltél, hogy ugye szakítottál, új társakat kerestél, új embereket.
Igen.
Hogy Amikor a régi játszótársaktól ellépsz, akkor szerinted ezt hogy élik meg, vagy te hogy éled meg? Hogy tudod te ezt normálisan kezelni? Mert én azt látom mindig, főleg ugye megnézve a különféle dolgokat meg, amiket csinálta, ugye nagyon sok-sok partner, jól tagolható az életed szakasza sok-sok milyen emberre, aki egy új projekt kezdődik, akkor nem feltétlenül nyúlsz vissza azokhoz, akivel az előző sikeres projektet csináltad, hogy ezt te hogy éled
vagy nem, vagy nem mindig. Ennek mindig vannak veszteségei minden oldalon. Tehát, hogy van is nyilván olyan, aki megorrolt rám ezért. Tudok is róla egyébként. Ez már hogy mondjam, évtizedes probléma, ami még nem is lett kibeszélve. És kétségtelen velem él a mai napig is. Igen, így van. Fiatalabb koromban ezzel nem nagyon foglalkoztam. Most sem ennyi idős vagyok, nyilván sokkal érzékenyebben tudok erről nyilatkozni. Igen, én elkövettem ilyen dolgokat. Ezek sokszor hűtlenségeknek tűnnek, hiszen amikor te létrehozol valakivel, persze, valamit, az olyan, mintha szerelmesek lennétek. És együtt szültök meg valamit. Legyen ez egy film, egy előadás, bármi, egy dal, bármi egyébként. És bizony ilyenkor az sokszor előfordul, hogy most ő valaki mással csinálja már, és nem velem csinálja ugyanazt. Minek utána azonban én is voltam ilyen típusú helyzetben, tehát hogy én is hozzászoktam az, hogy hát miért ne forgathatnál te valaki mással, miért ne játszhatnál te valaki mással. Én erre viszonylag hamar azt tudtam válaszolni, hogy ez egy szabad választás mindenki esetében, és hogy nem megsértődni kell, hanem egyszerűen újra meg kell próbálni valami jót csinálni. Vagy ha te továbbra is ragaszkodsz valaki, akivel szeretnél dolgozni, akkor menni kell, és azt kell mondani neki, hogy hello, gyere, csináljuk, ne azzal menjél megint mással valami más csinálni, hanem velem. Én valahogy így vagyok ezzel, de mondom, kétségtelen, hogy ebben nekem vannak bűneim, és biztos, hogy hátra hagytam egy-két olyan kapcsolatot ebben, ami erre ráment, ha úgy tetszik, hogy én új emberekkel
volt,
új dolgokat kezdtem
csinálni. Van olyan, akinél nem kell természetesen nem névni, csak ugye, akinél úgy érezted, hogy hát ez nem érte meg lelépni, vagy érted? Tehát, hogy...
Nem, nincs ilyen, de azt tudom, hogy az, hogy én ebben egy, nem tudom én, sebet okoztam valakinek, az terhel lelki értelemben. De szóval, hogy mondjam neked, azért én azt gondolom, hogy mondok egy nagyon egyszerű példát. Amikor 2017-ben újra a repülőket feltámasztottuk, és ki tudja, hányadik reinkarnációján ment keresztül, tudtam, hogy nem akarok az egykori volt korosztályomból válogatni szakembereket, mert ez a showbiznisz máshol tart, mint amit az én generációm erről gondol. És hogyha úgy raktam volna a színpadra, ugyanazokkal dolgozom, mint korábban, akkor attól tartok, hogy ez egy nyugdíjas egylet maradt volna. Magyarul muszáj volt fiatalokat behoznom, hogy ők újítsák meg az erről való gondolkodást, még akkor is, hogyha a repülők egy régi tartalom, de azt újszerű módon kell fölpakolni. És ennek van egyfajta kegyetlen logikája. Ez kétségtelen. Hozzáteszem, nyilván én is elszenvedem ugyanezt, hiszen nyilván egy csomóan ugyanúgy nem hívnak el, hogy ezt jó, de hát már annyi idős, inkább valaki már fiatalabbat csináljuk, biztos frissebb is lesz, meg olcsóbb is, ugye? Tehát magyarul ugye ezeket ismerjük, ezeket a szempontokat. Tehát magyarul azt tudom mondani, hogy amikor egy produkciót létrehozol, fontosak a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok, de közben a végén a performance, vagyis a teljesítmény lesz a fokmérője annak a projektnek, és ott bizony ott olyan döntéseket kell hozni, amelyek ezt jobban segítik. Figyelj, én egész életemet a versenyszférában töltöttem. Én hozzászoktam ahhoz, hogy mit tudom én, 10 tenderből vagy versenyből 4-et nyerünk meg. Jó esetben 6-ot. A többiben nem minket választanak. Tehát magyarul arra lettem szocializálva, hogy basszus, mindig verseny van, még akkor is, hogy mi nagyon szeretjük egymást. Szóval maradjunk abban, hogy igen, sok veszteség van, amit én is okoztam másoknak, de én valahogy úgy voltam mindig, okoztak? Hogy nekem is okoztak, de közben én ezeket helyre raktam, és nem sértődtem meg miattuk, és egyébként, amikor nem veszed megint nagyon a szívedre, akkor az élet előbb-utóbb megajándékoz, és visszatérnek hozzád.
Ezeknél mondhatjuk azt, hogy rettenetesen sikeres, és mondjuk nagy projekteknél, nevezzük projekteknek, akár a repülőket, akár a jazz, meg azt a bármilyen történettel, ezekre te tudtad, hogy ezek mennyi ideig fognak menni? Vagy?
Nem, egyáltalán nem. 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 Ezek ilyen legendák, hogy ezt mi kitaláltuk előre, meg marketingeltük, meg nem tudom micsoda.
Hát nem, a repülőknél volt az egyetlen egy, de ott sem úgy vált be. A repülőknél arról volt szó, ugye annak a születésénél ott voltam, hogy ez egy évig fog tartani.
Egy lemez, valami egy lemez, volt, összekínlódunk aztán.
Tehát majd, ott igen. Volt egy ilyen terv, hogy ez csak egy ilyen... Egy
ott
ilyen,
volt.
De nyilván beütött, baromi sikeres hát. Volt. Én magam is többször voltam repülőkoncerten. De tényleg most viccen kívül, tehát hogy igen, és akkor azt mondtad, hogy na akkor ebben még van valamennyi? Te hogy...
Azt mondtuk. Tehát ez nagyon fontos. Egyrészt a Berkes Gabival és a Michellel, másrészt ugye az Ivánékkal is furcsa módon egyébként gyakorlatilag tényleg egy ilyen házasságban éltünk bizonyos értelemben, és a repülők, mi nem gondoltuk a vége az elején, hogy ez ilyen lesz, az, hogy ez egy ilyen epidemikus méretet ölt majd az országban egyrészt, másrészt pedig ne felejtsd el, hogy addigra már a két másik srác, ők túl voltak egy nagyon sikeres zenekar életen, az első emeletnek
igen,
az életén,
igen.
Aminek én a dalszövegírója voltam, tehát én is mindent tudtam arról. És valahogy, még egyszer mondom, a 90-es évek elején járunk, és azt gondoltuk, hogy olyan tág a világ, olyan szabad, hogy bárki bármit csinálhat, minden jó lesz a későbbiekben, ezért mertük elengedni azt, hogy a repülők még menjen, főleg azért is, mert az első emeletből megtanultuk, hogy fölfut egy zenekar, fölmegy a zenitre, egy ideig ott van, és aztán elkezdik szépen érdektelenné válni. És ráadásul akkor lehetett érezni, hogy olyan szinten gyorsul föl a világ, és változnak a trendek, hogy ezt nem akarták, főleg a két másik srác megvárni. Én ilyen nappal műsort vezettem, meg mindenhez értettem, mint hogy elhangzott még a mezőgazdasághoz is. Tehát azt gondoltuk, hogy jó ez a repülő, de hát majd lesz valami más helyette.
Igen, egy fura módon egy média viccnek.
Igen,
volt
bizonyos értelemben egy
hát kicsit. Hát igen, csak amit az előbb mondtál, és én hallgattalak ebben a dologban, és elkezdtem azt mondani, hogy figyelj, iszonyatos igazság van benne. Többek között például a frissesség fönntartása azt, hogy ezeket a sikeres produkciókat, vagy sikeres együttlevéseket, egyszer csak az ember azt mondja, hogy figyelj, megpróbálja pontosan azt a jó kis mércét megtalálni, hogy a csúcson kell elengedni. Ott most el kell engedni, és azonnal bele kell vágni valami másba, amitől ugye az van, hogy valószínű lesznek sérelmek, valószínű lesznek, mert ugye valaki ott marad egyedül.
Ez így van.
És azt mondja, hogy figyelj, de
hát mert neki is van lehetősége más csinálni.
Igen, csak az ő abban a dologban is nem akarok senki, abban az ő képességei, azok majd nem arra predesztinálnak, hogy ő létrehozzon valamit, hanem arra predesztinál, hogy részt vegyen valamiben. És amikor ebből ő azt mondják, hogy figyelj, de most vége van, akkor hirtelen ott áll, hogy miközben valami miatt ennek a megújulásnak folyamatosan pörögnie kell, és azt kell mondani, hogy ez is elengedve, hát figyelj, elképesztő nagy ilyen cuccok fűződnek a nevethez, akár a vágta, akár az arc, akár a repülők, akár a következő zenekaraid, mindenfajta ilyen történetben, és mindegyik úgy van, hogy nagyjából úgy a csúcson úgy egyszer csak úgy elment. A következő kérdés, most mi van? Mit csinálsz most?
Most az van, ugye, amivel kezdtük, hogy kiszálltam a reklámbizniszből, ez engem felszabadított és jó kedvűvé tett, és nagyon sok időm van a saját zenémmel foglalkozni. A dalokat írok, van két koncertem, az egyik az a Best of Guest-em, egy nagy uptempós ilyen, adjunk neki a régiekből is, meg vannak újak is dolgok, és akkor a közönség mindig megteszi ezt a szívességet, hogy jó, Petiki, mert eljátszhatod az új dalaidat, de mindenképpen hozd a régieket, te szemétláda. És akkor ez az egyik fajta koncertem, a másik pedig pont azért, mert hogy ugye, mert látom, hogy a 50-es helyett rassan 60-assal kezdődnek az évek számai, ezért csináltam egy olyan koncertet, amiben visszahívtam Váci Esztert, akivel a Jazz Megazban együtt dolgoztunk, és csináltunk egy Babadaba című estet, ami direkt színházi méretekre lett komponálva, élőzene, és elővettem olyan dalokat, amiket vagy a Dés Lacival írtam, vagy akár egy-egy repülők dal, vagy Jazz Megazdal, teljesen áthangszereltük őket, kicsit lepuhítottuk, vagy éppen fölfunkisítottuk őket, és elővettem még olyan dalokat, ami a mi gyerekkorunkban volt nagy sláger, Iván. Párole, párole. Vabada-bada. Sohasem mond Hernádi Judittól. Ezeket totálisan átdolgoztuk, új dalszövegeket írtam rá, és ebből összeraktunk egy estet, ez a Vabada-ba est, imádom csinálni. A szerelem 22 árnyalata, az az alcíme, és tulajdonképpen egy férfi és egy nő kapcsolatának különböző fázisait jelenítik meg a dalok. És közte dumálok a volt szerelmekről, anélkül persze neveket mondanék, és hol ironikus, hol nagyon szentimentális az egész. Hát ráléptem ahogy szoktam mondani, az elzoránosodás útjára. Az azt jelenti, hogy...
Én
nagyon tisztelem az Oránt, nagyon szeretem, hogy komolyá, egy kicsit komolyabban venni most már a dolgokat, mint ahogy régen. Mert mi annyit röhögtünk egyébként végig is, az Ivánnal is, meg az összes többi halerommal, amikor popzenei dolgokat csináltunk, abban mindig annyi játék volt, hogy őrület, felszabadultság, és sokszor tét nélküliség. De most, hogy már az ember ebben a korszakban, ebben az időszakban itt tart, ahol tart, ez fontos. Most a másik pedig, hogy ugye, hát musical szerzőként most már a harmadik darabomat mutatták be, ugye nyáron a Szegedi Szabadtérén, és most egy-két héttel ezelőtt a Pesti Magyar Színházban, az 1001 éjszaka meséből, ami Tasnádi István írt az a szövegkönyvet, Monori András zenét, gyerekek, isteni a darab, és azt tudom mondani, hogy vadállati siker volt nyáron.
Igen,
is,
és ez most már a harmadik ilyen nagy siker,
igen, ez a harmadik,
ugye a Dzsungelkönyvben Pál utcai fiúk, és most
és
ez.
És az 1001, igen. És az igazság az, hogy azt tervezem, hogy még legalább két nagy musicalt szeretnék az életemben létrehozni, de tőlem lehet három is. Az egyiken dolgozunk is egyébként a Dés Lacival, igaz, hogy már 8 éve gyűrjük, de most már lehet, hogy lesz egy szövegkönyv a kezünkben, amire érdemes ráültetni majd a dalokat.
És neked milyen szerepem van benne, azt nem tudod már, vagy még gondolkodtok?
Hát várjál, lehet, hogy Vörös Martit játszhatnád benne egyébként, mert ez egy Petőfiről szóló nagyobb opera méretű dolog lenne. Úgy volt, hogy hát egy erre a 200 éves jubileumra készülne el, de ezt nem sikerült létrehozni, úgyhogy van ilyen.
Hát tudom.
Hát te is hány projektet tologatsz 5-10-20 éve?
Nekem nem mond.
Itt volt velünk Geszti Péter, sajnos véget értünk. Hát egyébként sokszor hívtunk, és igen. Nem
volt jó, akkor nem arra, hogy
a semmi gáz, ez tök jó, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Persze, nem, és nem, mi se hívunk téged tőle közel a filmben.
Iván, miért törlöd a telefon, milyen telefonszámot törölsz most, mit csinálsz?
Ja, az képbetűnél volt, nem érdekes.
De szar! Jó, hát persze kellett egy ilyen a végére. Na jó, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Geszti Péternek, hogy itt volt. Ez volt a Rádió Café 98.0-án, megmondtuk előre, Kapitány Ivánnal.
Hevér Gáborral.
És vendégünkkel, Geszti Péterrel. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy meghívtatok.
Nagyon köszönjük. Sziasztok.